A Szankja filozófiája, Rúzsa Ferenc előadása.
Elnézést, hogy a szavukba vágtam. Jó reggelt kívánok, vagy jó napot, nem tudom, hogy van, nekem még nagyon reggel van ilyenkor. Nem, mint hogyha most keltem volna fel. A mai órán a Szankja filozófiáról fogunk beszélni. Ez az óránk, meg a következő óra, az indiai gondolatokkal foglalkozik, mert mind a Szankja, mind a buddhizmus indiai gondolatrendszer. Azzal, hogy a Szankját veszem előre, egy kicsit megsértem a kronológiai rendet. Ezt tulajdonképpen tehetném puszta szórakozásból is. Márhogy arra gondolok, hogy ez az óra, ez nem egy filozófia történet óra, vagy legalábbis az én felfogásomban nem az, hanem a filozófia történet néhány nagy alakjának a kapcsán próbálunk filozófiai kérdésekről beszélni, és ebből a szempontból a kronológia nem nagyon centrális. De azért van jobb mentségem is, hogy miért veszem előre a Szankját. Tehát az a szöveg, amit a Szankja filozófia alapszövegének tekintünk, tehát a legrégebbi ránk maradt összefüggő Szankja értekezés, a Szankja Kárika, hát az valamikor az időszámítások utáni talán 4. században született, míg a buddhizmus 800 évvel azelőtt, az időszámításunk előtti 4. századnak az elején. De a mentség az úgy hangzik, hogy a buddhizmusra vonatkozó, hát a megbízható az talán túlzás, de nem valószínűtlen tradíció szerint, a Buddha mielőtt a saját vallását megalapította volna, két a sajátos értelmevet iskolában is járt, és ebből az egyik egy Szankja iskola lett volna. Tehát noha a Szankja filozófiának a ránk maradt alapszövege, az jóval későbbi, de a számosokból arra következtetünk, hogy valójában ténylegesen jóval ősibb, mint a buddhizmus. Tehát ez a forma, ez a kidolgozottsági fok, amivel most találkozunk, ez érettebb, de az alapgondolatok valószínűleg régebbiek, bizonyos részeiben kimondottan archaikusak. Indiában számos vallási és bölcseleti rendszer született, amikkel sajnos most mind nincs időnk foglalkozni. A legismertebb ezek közül az utolsó, mondjuk így 1000 évben legbefolyásosabb gondolati rendszer Indián belül, az a Vedanta nevű filozófia. A Szankja, amivel foglalkozunk, ez ma jóval kevésbé ismert Indián belül és kívül egyaránt. Ugyanakkor az időszámításunk kezdete körüli időkben a jelentősége ugyanolyan volt Indián belül, mint ma a Vedantáé, tehát noha létezett többféle filozófia akkor is, de ez volt mondjuk így a reprezentatív hindu filozófia. Ennek számos következménye van az ind kultúrtörténetre, tekintve, hogy az indiai kultúra az utóbbi 1000 évben, hát ha nem is kimondottan halott vagy decalál állapotában van, de egyfajta nagyon sajátosan dekadens pozícióban cizellálja a korábban kialakított ismeretköröket. Tehát az ind kultúrának, filozófiának a formatív időszakában a Szankja volt a domináns rendszer, és ez azt jelentette, hogy mindenütt, ahol nem volt magától értetődő egy másik filozófiai rendszer használata, mindenütt ezt tekintették alapnak. Mit jelent ez? Ez azt, hogy olyan világi tudományokban, mint mit tudom én, csillagászat vagy egészségtan, amennyiben szükségét látták, és általában szükségét látták ennek, hogy egy filozófiai hátteret, megalapozást tegyenek hozzá, ez mindig lényegében a Szankja gondolatrendszere volt ez. Tehát azt is jelenti, hogy az Európában ilyen-olyan cikcakos utakon eljutó indiai eredetű, akármicsodák, például Ájurvéda, vagy indiai szakácsművészet, vagy hát aki történelmet olvas, az indiai törvénykönyvekkel is találkozhat. Tehát ezeknek a háttérideológiája, meghatározó gondolatrendszer az éppen ez a Szankja filozófia, amiről most beszélni fogunk. A Szankja azonban nem csupán az akkori történeti jelentőségénél fogva méltó a figyelmünkre, hanem egy számos szempontból hihetetlenül izgalmas gondolatrendszer. Meglehetősen nagy és komplex rendszerről van szó, aminek a mostani egy foglalkozásban nem nagyon tudunk a végére érni, de egy-két aspektusát talán fel tudom mutatni. Az, hogy nagy és komplex a rendszer, az persze meglepi, ha valaki tud bármit is arról a szövegről, amit említettem, például, mert javaslatommal összhangban a mai órára előre megnézte volna a szöveget, az pontosan tudja, hogy egy 50 versszakos kicsike szövegről van szó, amit hát ha folytonosan nyomtatnánk ki, akkor legfeljebb ha 8 oldalat töltene meg ez az alapszöveg. És ezzel együtt egy valóban átfogó, szokatlanul átfogó filozófiai rendszert tartalmaz ez a tömör leírás. Ennek a magyarázata az, hogy Indiában, ebben a korszakban még valamifajta átmeneti periódusban vannak az orális és az írott kultúra hagyományozás között, azaz már réges-régóta írnak, tehát körülbelül az időszámításunk előtti 3. századtól viszonylag ismert és felhasznált technika volt az írás. Ugyanakkor a tudás hagyományozásának bizonyos területein monopóliuma volt az oralitásnak, más területein pedig, ha nem is monopóliuma, de nagyon fontos szerepe. Monopóliuma volt a szakrális tudás áthagyományozásánál, tehát a szent szövegeket kizárólag szóban tanulták, szakemberek mindmáig azt állítják. Tehát hogy most a 21. században is a védikus szövegek szempontjából a szövegkiadásainknál megbízhatóbbak azok a máig is létező papi iskolákban szájhagyomány útján hagyományozott szövegek, amikért tehát egyszerűen oda kell menni egy magnetofonnal, és meg kell kérni az öreg papbácsikat, hogy és akkor most mondják el, hogy hogy van ez a szöveg. Mondjuk egy papbácsnak nem hiszünk, akkor megkérünk 4-et egymástól visszatávoli helyen mondja el a szöveget, és ez megbízhatóbb lesz, mint a rendelkezésre álló szövegkiadások. No, tehát a szakrális hagyományban nagyon-nagyon erős az oralitásnak a dominancia Indiában, mint máig. A nem szűkebben szakrális tradícióban pedig mindmáig nagyon fontos szerepe van. Ebben a korszakban, tehát amikor a Szankja Kárika születik, akkor még egyértelmű, hogy ez a fontosabbá. A szövegeket ennek megfelelően, a szövegek egy jó részét nem azzal a célra hozták létre, hogy egy majdani olvasó kezébe fogja, forgatja, és mindent megtud belőle, amit érdemes, hanem azzal a céllal, hogy ebben az orális tradícióban memorizálják. A szövegben tehát nem annyira a kifejtett gondolatoknak kell jelen lenni, hanem olyan kis nagyon biztos kapaszkodóknak, amiket, hogyha valaki pontosan memorizál, bevág, akkor ezekre rá tudja építeni a teljes ismeretrendszert, amit szóba kapott meg a tanárától. A szokásos példám ez ügyben, ahogyan mi azt a formulát ismerjük és többé-kevésbé értjük, hogy A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet. Ha belegondolnak, ennek magában az információ tartalma gyakorlatilag nulla. Tehát egy teljesen érthetetlen kifejezés volt. Most ha valaki tűrhetően iskoláztak, akkor ráismer a Pitagorasz tétel, és el tudja magyarázni, mi ez. És éppen ezért, ha úgy rendesen megtanították neki a Pitagorasz tételt, akkor memorizálás széljára tökéletesen elég neki ennyi, hogy A négyzet plusz B négyzet, C négyzet. No hát ehhez hasonló funkciót töltenek be a régi Indiában a szútrának nevezett szövegek, amik tehát tradíciótól függ, hogy mennyire, de valamennyire mindenképpen érthetetlenek önmagukban. A Szankja Kárika pedig az a szöveg, amiről az előbb említést tettem, tehát a Szankja legrégebbi ránk maradt összefüggő alapszövege, az a klasszikus szútraalkotó periódusnak a legvégén jön létre. Önmaga már nem szútra, nem is nevezi magát annak, de még nagyon közel áll ehhez a hagyományhoz. Több szempontból nem szútra, például a szútrák azok prózai mondatokból, vagy inkább mondattöredékekből szoktak összeállni. Ez pedig versben fogalmazódott. Ennek a nyilvánvaló hátrányai, nehezebb versbe szedni egy gondolatot, és dagályosabb lesz, hosszabb lesz a szöveg. Nyilvánvaló előnye pedig az, hogy viszont ha egy verset memorizál az ember, az sokkal stabilabban megül az agyban, mint egy prózai ritmus nélküli szövegdarab. No, szóval nem annyira tömör, mint a szútrák, tehát értelmes mondatokból tevődik össze, de kétségkívül egy csomó gondolatmenetnek csak a puszta csontvázát kapjuk itt meg, tehát elég komoly erőfeszítést igényel, hogy dekódoljuk, hogy mire is gondolhatott a szerző. Itt persze nem minden segítség nélkül kell elindulnunk, tehát ahogyan erősödik az írásbeli hagyomány, a mesterek szóbeli tanítása mellé felsorakozik, és mostanra már igen vaskos, az írásbeli kommentárirodalom, ami tehát pár száz évvel később élt, de azért mégiscsak az eredeti szerzőhöz nem sokkal közelebb álló szakembereknek, tudósoknak a magyarázatait tartalmazzák. Ezek az esetek egy jelentős részében jó, értelmes és meggyőző magyarázatokat tartalmaznak. Sajnos ez csak az esetek egy részében van így, tehát mivel pár száz évvel választja őket az eredeti mestertől, előfordul, hogy nincs jó értelmezési hagyományuk, és próbálnak valamit kreálni, ami néha szellemes, néha még csak az sem, hanem majd hogy nem képtelenség. No, ez persze csak a kérdéskör kutatóját izgatja nagyon magukat, egyáltalán nem kell, tulajdonképpen csak azért mesélem, hogy szembesüljenek az a tényel, ami az ember a általános és középiskolai tanulmányi során nagyon-nagyon ritkán szembesül, pedig elég fontos tény, hogy azok a dolgok, amiket a régi időkről tanítanak nekünk, azok az esetek nagyon nagy részében nem olyan egyszerű primér tények, ahogy a tankönyvekben megjelennek, hanem a primér tények ezeknél sokkal-sokkal homályosabbak és töredezettebbek. Ezek a gyerekek számára lebutított és egyértelművé tett kivonatok, mai értelmezések. Tehát egy olyan egyszerű tény, hogy mikor koronázták meg X-et, az nem olyan egyszerű tény, mint ahogy látszik, mert ezelőtt 300 évvel nem volt beleírva semmilyen tankönyv. Ma már minden tankönyvben be van írva, és ettől olyan biztosnak látszik a dolog. Ha eszembe jut a jövőre, majd beszélni fogok arról, hogy minden tankönyvben megtalálják, hogy mikor volt a Buddhának a nirvánája, vagyis a halála, és majd azt is el fogom mondani, hogy ez egyébként, amit minden könyvben megtalálnak, egy pontos évszámot találnak, ez egyébként körülbelül 100 évet téves. Tehát ilyenek vannak. No, térjünk akkor viszont rá a tulajdonképpeni témakörünkre, tehát a Szankjáramit filozófiára. Mondhatom, hogy nagyon komplex. Ez jelenti azt, hogy tartalmaz egy kiemelkedően mély, minek nevezem mondjuk természetfilozófiát. Tehát egy megértését annak, hogy a világ, ahogyan tapasztaljuk, az hogyan van, hogyan működik. Ugyanakkor tartalmaz egy erős, maga módján sikeres metafizikát, vagy transzcendentális filozófiát. Tehát a neme világi dolgokra, a lélekre, a lélek sorsára, és a megváltásra vonatkozó tanítást. Az a fogalom, amit most megváltásnak adtam vissza, szokás néha így fordítani, de nagyon mást jelent, mint a mi tradíciónkban a megváltás. Indiában gyakorlatilag minden klasszikus gondolatrendszernek sajátossága a megváltásra vonatkozó tanítás, mert hogy a klasszikus hinduizmusban, buddhizmusban, dzsáinizmusban mindenütt közös az a vélekedés, hogy az emberi sors az nem egy életre terjed ki, hanem úgy elszületések kvázi végtelen sorozatán átnyúlik. Ez szokás magyarul lélekvándorlásnak mondani, ez némelyik rendszernél elfogadható magyarítása a gondolatnak, más rendszereknél nagyon képtelen, mert például a buddhizmus nem hisz a lélekben, de az újjászületésben igen. No, tehát, hogy ez az újjászületések végtelen sorozata, vagy majdnem végtelen sorozata, szintén egyetemes indiai meggyőződés szerint nem nagyon jó, inkább rossz. És egy bizonyos idő múlva már nagyon rossznak tűnik, belefárad a személy a végtelen bolyongásba. És mindegyik indiai rendszer kínál valami fajta lehetőséget arra, hogy az ember végleg elhagyja ezt a létforgatagot, a szanszárát. Ebben az értelemben, tehát az összes indfilozófiai rendszer egy kicsit más, mint az európaiak, amik tisztán elméleti vállalkozások. Minden indbölcseleti rendszernek van egy ilyen határozott gyakorlati célja, nem csak beszél a megváltásról, hanem meg is akarja mutatni az oda vezető utat. Az, hogy Mit is jelent ez a létforgatagból való végső távozás? Ez egy mifajta állapot? Itt már nagyon-nagyon különböző a rendszereknek a tanítása. Jól lehet érezni, hogy a viszonylag archaikus és naív elképzelés, az egy kicsit hasonlított a nálunk is ismerős paradicsom elképzelésre, tehát hogy valami nagyon másfajta, de nagyon jó, örömteli, tiszta, fényes, nyugodt világba kerülne a lélek. Az életrendszerekben ennél sokkal árnyaltabb és helyenként meglepőbb megszabadulás képzet van. Tehát van olyan irányzat, ami egész egyszerűen egy teljesen tudattalan állapotként írja le ezt a mostani esetleg elérhető állapotot. Ennek megfelelően nincs is egységes terminológiája az indrendszereknél. Annak, hogy hogyan kell ezt nevezni. Felteszem, mindjárt számára ismerős a buddhisták szakszava, ez a nirvána. Szó szerint ellobbanás, vagy kialvás, mint a tűznek a kialvása. Talán még viszonylag ismert a már említett Vedanta filozófiában leginkább kedvelt szó a móksa, megszabadulás. Ennek a fogalomnak a sajátos változatára a Szankhya filozófia kaivalja. Szokás egyedül valóságnak fordítani, de ez kicsit túl absztrakt terminus, lényegében magányt jelent. Tehát ezt a kifejezést használják. No, hát azt ígértem, hogy a Szankhyának van egyfajta jobb hiány természetfilozófiának nevezhető tanítása. Részletes sokágú számoságán nagyon érdekes. Én azokra a vonásokra próbálok most koncentrálni, amik legizgalmasabbak és legkevésbé tekinthetők archaikus kuriózumnak. Tehát elavult, csak történetileg tekinthető tanításnak. Szankhya fundamentális világszemlélete európai szakkifejezéssel élve dualista. Vagyis kétféle dolog van a világon, anyagi és szellemi. Az anyagi dolog az a általános fordítás szerint természetnek visszaadott principiuma, prakriti, a szellemi principium pedig, hát ezt ki úgy fordítja, én leginkább személynek szoktam fordítani a purusa kifejezést. Prakritiből, vagyis természetből egy darab van, purusából, vagyis személyből végtelen sok. Leggyakrabban egyébként léleknek fordítják a purusát, ez nem egy rossz fordítás, de bizonyos okokból mégsem annyira kívánatos, talán ki fog derülni később, hogy miért. Laza szó használatként mindent valamelyikben mondhatjuk azt, hogy éppen a lélek és anyag dualizmusáról van itt szó. Ez a dualizmus, ez jól láthatólag egy nagyon-nagyon archaikus dualista világképnek a folytatása. A mi kultúránkban a felszínen már nem látszik, de egy intuitív, borzasztó erős világlátásmód. A világot kétféle is pedig egy férfi és egy női principium kölcsönhatásaként értelmező világszemlélet. Ennek egy számunkra ismerősebb mitológiában befogalmazott verziója az, ahol egy égatyáról és földanyáról beszélünk. De nem ez a tulajdonképpeni klasszikus, mélyebb formája ennek a szemléletnek. Amiről szó van, az az, hogy a vallások természetesen nem légüres térben keletkeznek, nem véletlenszerű, hogy egy-egy kultúrában milyen vallások jelennek meg és terjednek el. Ha belegondolnak, minden önök számára ismert kultúrában rengeteg vallás jelen volt. Csak éppen ezek közül nagyon kevés volt meghatározó egy kultúrában. Tehát vallások, világszemléletek nem azért terjednek el, mert véletlenszerűen elkerülnek valahova, mert nagyon sok helyre elkerül nagyon sokfajta világszemlélet, hanem azért, mert az adott helyen az érdekesnek tűnik, fogékonyak lesznek rá az emberek. Tehát az, hogy valahol milyen vallási formák terjedtek el, az egyáltalán nem véletlenszerű, hanem kulturális vonások által meghatározott természetesen, hiszen jelentős részben öröklődő, nehezen változó szemléletmódokról van szó, de egészen hosszú távon azért a kultúra is változékony, tehát más vonások meghatározó. Így például nagyon meghatározó az, hogy milyen társadalmi struktúrában élnek az emberek, és mi az ő alapvető tevékenységük. A miénknél régebbi boldogabb korakban ez egy sokkal egyszerűbb rendszer volt, mint ma. Kis leegyszerűsítéssel azt mondhatom, hogy a neolitikumnak az embere, tehát mondjuk 5-8 ezer évvel ezelőtti ember életmódja az két nagy típusba volt sorolható. Voltak földműves kultúrák, és voltak nomád állattenyésztő kultúrák. Ugye, az, amit most mondok, az értelemszerűen borzasztó, hogy leegyszerűsítés, és ha tudnak valamit arról, hogy mióta vannak írásos feljegyzéseink, akkor azt is tudják, hogy a tiszta spekuláció körébe tartozik. Tehát nincsenek idevágó írott bizonyítékai. Úgyhogy tekintsék egy érdekes mesének, amit mondok, de azért elmondom. Tehát egy nomád pásztor, ez a számunkra ismert verzió Európában, ez a meghatározó tradíció. Mert hogy akár a honfoglaló magyarok, akár a népvándorláskorban ide bejött népek, akár az ókorban megtelepedett latin görög népek, mind-mind ehhez a nomadizáló, régebben nomadizáló pásztor tradícióhoz kötődnek. És ugyanúgy a másik meghatározó európai kultúrára mondott, hogy a kereszténységről van szó, a zsidó hagyományra megy vissza, megint csak egy pásztor népnek a hagyománya. Tehát számunkra ez az ismerős verzió. Na hát a pásztor nép, a nomád pásztor nép, az egy hihetetlen férfi központú világ. Miért? Ugye a férfiak alapvetően egészen mély biológiai okoknál fogva erősebbek, agresszívabbak, stb. Tehát uralomra alkalmasabbak. Most ha ehhez még néhány eszköz hozzá járul, akkor ez elég elkerülhetetlen így lesz. Márpedig a pasztorizálás az egy olyan tevékenység, ami szigorúan férfi munka. Ha nem is annyira intenzív igénybevétel, mint a vadászat, de a nomád pásztorkodás az nagyon nem alkalmas egy szoknyájába kapaszkodó három gyerekkel rohangáló, a derekán egy negyedik babát cipelő, a hasában egy ötödik babát növesztő anyuka számára. Teljesen csinálhatatlan, ténylegesen sehol nem csinálják, tehát a nomád pasztorizálás szigorúan férfi munka. És hogyha egy nép alapvetően ebből él, tehát ez a döntő megélhetési forrás, ez tehát azt jelenti, hogy a férfiak végzik a munkát, már pedig előbb-utóbb, akik rendelkeznek ezekkel a javakkal, azok valamilyen értelemben tulajdonosokká is válnak. Tehát ezekben a kultúrákban mindenütt a férfiak a tulajdonosok, ők a látványosan hasznos tagjai a közösségnek, mert ők gondoskodnak a megélhetésről a nyájak révén. És ettől következik, hogy erős hatalmi monopóliumunk lesz, nem csak világi hatalmi monopólium, amint hajlamosak vagyunk, nagyon nem csodálkozunk, mintha természetes lenne, hogy a világi hatalmi pozíciókat jelentős részben férfiak töltik be, de igazából meg magától értetődő. Szóval nem csak világi hatalmi monopóliumuk lesz, hanem várhatólag vallás is. Miért? Egy ilyen népnek, egy ilyen kultúrának a vallása alapvetően azokra a kérdésekre kell, hogy értelmes, használható, megnyugtató válaszokat adjon, amik számukra fontosokként jelennek meg. Egy nomadizáló pásztornép számára az ilyen fontos kérdések, hogy mit tudom én, van-e tűzvész a pusztán, kitör egy pusztító szélvihar, rátörnek-e rablók vagy farkasok, medvék a nyájra. Szóval, amivel ő szembesül, az különböző meglehetősen veszélyes, meglehetősen súlyos és időleges átmeneti, gyakran villámszerűen jelentkező veszélyek, katasztrófák. Ezeket a dolgokat egy olyan világba kiindulva, ahol alapvetően erős és agresszív férfiak csinálnak minden fontos dolgot. A nomadizáló pásztor az nem csak terelgeti a nyáját, hanem védi is, tehát harcos is. Adott esetben, ha úgy adódik, akkor egy harcos az persze rabol is. Szóval az alapvető modell számukra eleve a világ megértése az, hogy a kulcsfigurák azok ilyen aktív, erős férfiak, automatikusan valami nagyon hasonló modellre fogják ráépíteni ezeket az alkalomszerűen, meglepetésszerűen támadó természeti erőket. Olyan lesz, mint tehát mondjuk egy pusztai szélvihar, olyan lesz, mint egy rablóhordának a lecsapása. És ténylegesen azt találjuk, hogy alapvetően erre a modellek építik ki a világszemléletüket ezek a népek, tehát alapvetően férfi istenekkel zsúfolják teli a panteonjukat, akik többnyire harcosak lesznek. A király az mindenképpen harcos lesz, nagyon tipikus az, hogy a főfegyvere az a villám. Ugye ugyanezt látjuk a görög Zeusnál, vagy a latin Jupiternél, vagy pedig a zsidók viharistenénél is, aki eredetileg volt Jehova, amíg ugye lehet látni a vándorlás korában, hogy felhőképében megy a nép előtt. Ezeket a férfi isteneket olyan módon próbálja kezelni ez a kultúra, ahogyan más hatalmas férfiakat kezelne. Mondjuk egy nálam erősebb törzsnek a harcos királyát. Tehát először is nagyon udvariasan beszélnek velük, másodszor is olyasfajta ajándékkal tisztelik meg, amivel egy hasonló főnököt megtisztelnének. Lényegében tehát a saját ételük, italuk javát adják oda, ez tehát a legtöbb ilyen népnél valamifajta alkohol és hús áldozását jelenti. Mivel ezek az erők elég nagy részt fent laknak, tehát a vihar, a szél, a nap, mind-mind a magasban laknak, hajlamosak az isteneket, vagy legalábbis azoknak egy jó részét églakóként elképzelni, vagy esetleg magas hegylakóiként elképzelni. És ebből megint csak adódik az a teljesen logikus dolog, hogy hogyan kell ezekhez a személyekhez eljuttatni az ajándékokat, hogy meghallgassák az udvaros kérésünket. Tűzbe kell tenni a tűznek a füstje, lángja, mind felfelé száll és felviszi az égbe az áldozatot. Ezek a népek, tehát tipikusan sokisten hívők, a sokisten majdnem mindegyike férfi, tűzbe áldoznak nekik, és dicsőítő szavakat szólnak hozzájuk, gyakran versben, tehát himnuszokat énekelnek. No, ez gondolom idáig nagyon ismerős, ami a kevésbé magától értett, hogy egyáltalán nem kell, hogy minden arhaikus világszemlélet ilyen legyen, ez tehát a nomadizáló pásztor múltal rendelkező népeknek a természetes világszemlélete. Ezzel szemben egy földműves civilizációban, ahol tehát domináns megéletési forma az a növénytermesztés, nagyon más típusú problémák jelentkeznek. Itt a legdöntőbb tényező az, hogy kihajt-e a mag, mennyi lesz a termés. Természetesen végig is játszanak más tényezők, de jóval kevésbé. Tehát persze, hogy az állatok is lelegelhetik a termést, tehát be lehet keríteni a földet, és akkor nem legelik le. Vagy lehet alkalmazni egy csőzt, alkalmaznak is, és elhagyja az állatokat. Nagyon sok minden ellen jól lehet védekezni. Egy letelepedett kultúrának viszonylag fix helyen van, től viszonylag kiszámíthatóak ezek a veszedelmek. Reális technikákkal is kezelhetők, nem kellenek hozzá vallási technikák, hogy egyfajta védelmet nyerjenek. Ami viszont alapvető, az tehát a Földnek a termékenysége, ha még emlékeznek rá történelemből, azt nagyon sokáig nem tudta megoldani az ember azt, hogy egy helyen teljesen folyamatosan termesszen, mert kimerült a Föld általában. A speciálisan eltérő helyek azok, ahol a folyóáradás gondoskodott az újrafertilizálásról. Meg hát persze a magnak a minősége, amit kicsit kevesebbet tudtak, mint a régi időkben. Érdekes módon a földművelés ezeknek nem magától értetődik, de egyértelműen így van. A földművelés az egy női munka. Miért? Egyrészt véletlenül így alakult, hogyha még egy lépést visszamennék a neolitikumból, a paleolitikumból, amikor még nem földművelő és pásztorkodó népek voltak, hanem vadászó és gyűjtögető. Mert teljesen világos, megtaláljuk mindenütt a nemi munka megosztás. Az előtt céloztam is rá, hogy a vadászat az egy férfi munka, ugyanazon oknál fogva, miért a pásztorkodás. Szigorúan férfi munka. A nőket megértem, szerintem otthon hagyják a faluban, az még nem annyira volt, hanem mondjuk táborhelyen. Nőket, gyerekeket, öregeket, és hát ők is csináltak valami hasznosat, gyűjtögettek ezt-azt. Magukat, gyökereket, gyíkot, békát, szöcskét, sáskát, mindent, amit meg lehetett tenni. Ebből elég világosan következik, hogy az állattenyésztés, az az állatokkal foglalkozó vadászó férfiaknak a találmánya. Ugye megölnek egy anya állatot, és ha nem teljesen hülyék, akkor nem ölik le a kölyköket, mert ugye a megölt hús az megrohad. Hát ott van az anya állat, az bőven elég egy hétre. Hanem hazaviszik, és majd egy hét múlva ölik meg. Ha hét kölyök volt, akkor a hetediket már csak hét hét múlva. Érzik, hogy innen egy icike-picike kis ugrás az, hogy tegyük el térre, amikor olyan szűkös, amúgy is a kaja. Ugye? Ugyanilyen logikával alakul ki az otthon maradottak, tehát a nők tevékenységéből a földművelés. Tehát begyűjt egy kicsit több magot, nem csak annyit, amit éppen össze tudod szedni, hazaviszi, lerakja valahol egy sarokba, előbb-utóbb észrevesz, hogy jé, kinőtt. De érdekes, ide leraktam az ilyen és ilyen magokat, és pont olyan nőtt ki. Nem olyan nagy ügy ezután felfedezni azt, hogy hát nem kell feltétlenül az erdővel menni kilométerek, hogy megtalálok valamit, hanem azokat, amiket legjobban szeretek, azt hazaviszem, megpróbálom termeszteni. Azt mondtam, hogy nekünk meglepő, hogy a földművelés női munka. Egy kicsit belegondolok, nem annyira meglepő, ugye? Tehát a paraszti munka, szántásvetés az igen, az nálunk férfi munka, de hát a földművelés többi része az még a legutóbbi időkig természetesen női volt. Ugye a konyhakertről beszél, meg a virágtermesztésről. Ezek mind máig női kézben maradtak. A legrégebbi civilizációkban ténylegesen azt találjuk, hogy a nők végzik a földművelést, egyszerűen az ő sajátos felfedezésük, az ő tevékenységkörökhöz tartott, tehát ilyen kultúrák, hát még ma is vannak, vagy 20 éve még voltak a trópusokon. A férfiak vadászgatnak, a nők meg egy picit gyűjtögetnek, de sokkal inkább valamifajta növényt termesztenek, gumókat. Ugye az őserről felégetnek egy darabot, de elvetik a kis akármiket, és valamennyi kinő belőle. No, ha valahol ez eléggé bejön, tehát a növénytermesztés, ugye az egy sokkal megbízhatóbb kenyér, mint a vadászat, mert az állat az olyan, hogy elszalad. Pláne, ha már egy ideje vadásszák, akkor messzire szalad. Tehát, hogyha valahol elkezd dominálni a növénytermesztés, ez kellene megfelelő feltételek, megfelelő talaj, megfelelő vízellátás, megfelelő növények. Ha mindezek megvannak, akkor ez lesz a fontos megélhetési forrás, akkor erre épül a törzsnek, a népnek a gazdasága, és ez egy női dolog, tehát alapvetően a nőknek a súlya egy ilyen kultúrában sokkal nagyobb lesz. És természetesen a vallás alapvetően olyan kérdésekkel próbál foglalkozni, jó, biztos sok minden mással is, de amik ezzel, tehát a fő megélhetési formával függenek össze, és itt, mint említettem, a legérdekesebb, legizgalmasabb tényező az, hogy a növénytermesztés ciklusa működik-e. Ennek vannak bizonyos részei, amik jól átláthatók, tehát az állatok elterülhetése, stb. De az, hogy a föld mitől termékeny, mitől nem termékeny, az, hogy a mag mitől csírázik ki, mitől nem csírázik, ez egy kicsit homályosabb. Itt érzik a nagy varázslatot. Most különös véletlen folytán ez a világszemlélet, ez nem csak egy ilyen átmeneti gazdasági helyzetre adekvát, hanem számos más dologra is nagyon-nagyon jól reflektál, kifejezi azt. Tehát az a világszemlélet, aminek a középpontjában ez a föld termékegysége áll, a föld anya, az sajátosan harmonizál a nem a föld termékenysége, hanem a növényi, állati, emberi termékenységgel. Tehát valami nagyon általános dolgot ragad meg. Ugye nem véletlen, hogy a magyarban is, mint annyi sok más nyelvben, ugyanazt a szót használom, a termékenység szót. Ami hát eredetileg a terem, tehát termést hoz kifejezésből számít, tehát növényi, növénytermesztés eredetű kifejezés. Tehát ez a világszemlélet, ez a középpontjában a termékenységét állítja. Ugye nem a földet igazából, mert föld az mindenütt van, hogy ez akár foglalkozni. Tehát az egy nagyon megbízható dolog, azon nem kell varázsolni. Az viszont, hogy termékeny-e, az egy érdekes kérdés. Tehát nem egy dolgot, hanem elsősorban egyfajta erőt, hatóerőt, tulajdonságot állít középpontba. Ez a dolog, tulajdonság, hatóerő, ez nagyon más, mint amivel az előbb látott állattenyésztők foglalkoznak. Mindenek előtt azért más, mert borzasztóra közel van, nem olyan messze, mint az ég, ahova akármilyen lakókat képzelhetek, hanem itt van a lábam alatt. Ez azt jelenti, hogy ellenáll bizonyos fajta antropomorfizálásnak. A földanyát szokás ugyan szoborba tenni, de mindig nagyon-nagyon gondosan vigyáznak rá, hogy az feltűnően ne ember legyen. Nyilván mindjárt ismerik, egy talán a legelterjedtebb régészeti lelet típus a közvetlen használati tárgyakon kívül. Ez általában Vénusznak nevezett kis figurácskák, arhaikus termékenység szobrok, amit az egyik legfeltűnőbb vonása, hogy a fejükkel valami csúnyát csinálnak. Van, amikor egyszerűen hiányzik a feje a szobrocskának, van, amikor valami fejféléje van, de mondjuk inkább emlékeztet madárra, mint emberre. Van, amikor koponyára hasonlít. Ezek a szobrok tehát nagyon világosan kifejezik azt, hogy amiről szó van, az a termékenység, az anyai termékenység, de nem az embernek a termékenység, hanem egy sokkal absztraktabb formában. egyik érdekes vonás ennek a szemléletnek, hogy jóval absztraktabb alkotánál fogva, a másik pedig, hogy univerzálisabb. Földből egy van. Tehát alapvetően az az izé, amivel foglalkoznak, az egy egyetemes dolog. Ez a kiinduló pontja ennek a világszemléletnek. Szemben a bászorkodók mitológiájával, ami sok-sok harcias férfiról mesél érdekes énekeket. Ez persze sokkal szórakoztató, tehát mitológiát csak ebben a nomadizáló gondatkörben lehet írni. Viszont filozófiailag egy kicsit kevésbé ígéretes a nomadizáló. Nyilván megváltozik ez a világszemlélet, amikor a földművelésbe bekerülnek a férfiak. Ez akkor történik meg, amikor valakinek eszébe jut az, hogy ha még több földet művelünk meg, akkor még kevésbé fogunk éhezni, már pedig a földművelés ásóbottabb fárasztó. Mi lenne, hogyha valami állatot használnánk erre? Ugye már korábban tisztáztuk, hogy az állatok az egy férfi teritorium volt, úgyhogy onnantól kezdve, hogy feltalálják az állattal húzott ekét. Innentől kezdve jönnek be a férfiak a földművelésbe. Persze az előbb említett világkép az eléggé alkalmas arra, hogy tükrözze ezt az új helyzetet. És ez a tükrözés, ez az archaikus dualizmus, ahol tehát az egyik póluson megtaláljuk a termékeny női földjellegű univerzális principiumot, de én már nem egyedül vagy domináns világmagyarázó elkép, hanem csak a világ egyik fele, a másik fele ugyanúgy nélkülözhetetlen hozzá a termékenyítő férfi principium, ami rengeteg formában ábrázolható. A szántóvető paraszt, a földbe hintett mag, vagy a földet megtermékenyítő eső, tehát ha úgy tetszik az égisten képében. Tehát sokféleképpen fejezhető ki, de egy dualitást fedez fel a világban. És ennek a dualitásnak sajátosan eltérő aspektusai vannak. A föld az ott van, ahova letették, nem igazán mocorog, viszont valami nagy-nagy varázslatra képes, ugye belerakok egy szemmagot, és kinő belőle 100. Tehát valami nagy varázslatra, csodára képes, ugyanakkor egy egyetemes és statikus principium. Ezzel szemben a férfi principium, abból sok van, magból is sok van, szántóvető parasztból is sok van. No, nem feltétlenül, mert égből csak egy. De ugyanakkor az ő aktivitás az, ami elindítja a női principiumnak a működését. Tehát egyfajta késztető, kiinduló, a kezdeményező szerepe van. Amit aztán lehet úgy tovább formálni, ha társadalom kezd újra erősebb patriarchális formákat ölteni, akkor szeretnek az emberek így gondolkodni, hogy ez a transzcendentális síkon is így van. Tehát ezt lehet úgy értelmezni, hogy persze az az uralkodó principium. Meg lehet úgy értelmezni, hogy ami engem érdekel a föld termékenységéből, az persze elsősorban az a termés, amit learatok. Most mitől függ az, hogy én búzát vagy árpát aratok? Hát attól, hogy milyen magot vetettem. Ha búzamagot vetettem, akkor abból búza lesz. Tehát, hogy az anyag, a termékeny anyag a föld, az persze nélkülözhetetlen a varázslathoz, de azért, ami engem igazából érdekel, az az a maga, amit elvetek, aminek hát a mennyiségét majd a föld fogja megadni, hogy sok lesz belőle. De az, hogy milyen fajta formáját, ha úgy tetszik, a tartalmát, az eszenciáját, azt viszont a férfi principium adja. Na most ez is jól korrelál az előbb említett uralkodó szemlélettel, tehát ahol lenne egy alapvető hinnemű és nőnemű világprincipium, de a hinnemű az valahogy fontosabb. Az a formaadó, az a kezdeményező, igazából az érdekel minket, persze nem működik az anyag nélkül. És az, hogy a forma szemben az anyaggal, ez már pillanatokat lefordítható arra, hogy a szellem, a lélek szemben az anyaggal. No, hát ez a hosszú kis exkurzus, nem kellett az, hogy megértsük a Szantya filozófiát, viszont én rémesen érdekesnek találom, hogy miből lesznek a filozófiai gondolatok. Figyelem, amikor ilyesmit csinálunk, hogy egy filozófiai gondolatnak az eredetét visszakövetjük korábbi gyökerekre, akár vallásira, akár egy korábbi filozófus munkásságára, ezzel önmagában semmit nem mondtunk egy adott gondolat érvényességéről. Tehát az, hogy nekem miről jut eszembe valami, az nem befolyásolja azt, hogy ami eszembe jut, az igaz-e. Tehát amikor valaki mondjuk a modern kereszténységet azt visszaköveti, mondjuk az időszámításunk előtti 15. századi politeista zsidó hitig, ezzel a világon semmit nem mond arról, hogy milyen az igazságtartalma. Egész egyszerűen ez egy történeti fejlődés, azért, mert én látom, hogy egy gondolat hogyan alakult ki és változott, ebből nem következik, hogyha látom mondjuk a kiinduló pontjáról azt, hogy valami triviális értelemben naív, fogalmazott durvában, hamis Ebből nem következik, hogy ahova ez fejlődik, az hamis lenne. Hát nézzük meg ugyanezt a tudományban. A modern fizikáról szeretjük azt mondani, hogy igaz. Ezt próbáltam jelezni önöknek, hogy ez azért egy picit leegyszerűsített megfogalmazás, de az egy eléggé jó szar, sok mindent meg lehet csinálni a modern fizikára építve. Tehát ha visszakövetjük a modern fizikát, csak arisztotelészig, nagyjából arisztotelésznek, mert egyetlen egy olyan mondatot sem találunk a fizikájában, amire azt gondolnánk, hogy igaz. Tehát az, hogy egy gondolatnak megtaláljuk a gyökerét, az eredetét, ebből nem következik, hogy ugyanarra szintre értékeltük, mint a forrását. Tehát amikor én megpróbálom a Szankja filozófiának az eredetét visszavezetni egy, hát ha élesen fogalmazok, egy naív fölhűves mágiára, akkor ezzel a világon semmit nem mondtam az értékéről, vagy az igazság tartalmáról, egész egyszerűen csak egyfajta emberi történeti dimenzióba helyeztem. No, tehát akkor visszakanyarodva a Szankja filozófiához. Itt hát megtalálom az egy nagy anyaprincipiót, mert hangsúlyosan nőnemű a természet, és a hozzátartozó sok kis férfi principiumot. És pontosan azt találom, hogy a kis férfi principiumok azok, amit igazán érdeklik a rendszert, az ember, az a személy. Az a szó, amit én személlyel fordítok, azt lehetne férfinak is fordítani, ugye a purusa szóról van szó. Ugyanakkor az előző szemléletnek egy nagyon érdekes, koherens további végiggondolásaként a Szankja filozófiában előáll valami olyasmi, amit nekünk innen Európában nézve nagyon szokatlan. Az, hogy az aktivitás, az erő, a cselekvőképesség, az mind-mind a női oldalon, a természet, az anyag oldalon van a Szankja rendszerben. Tehát noha a lélek principiumot, a személyt tartja értékesebbnek és fontosabbnak, de ez egy teljesen passzív, változásra képtelen principium. Hogy változásra képtelen, persze van egy mondjuk így megnyugtató vonás, ami változásra képtelen az elpusztulni sem tud, úgyhogy legalább a személyes öröklétet az kvázi filozófiailag bebetonozza a rendszer. De minden, ami változás, mozgás a világban van, beleértve tehát az embereknek a cselekedeteit is, az mind-mind az anyagnak a mozgása. Most ennek a számunkra borzasztóra szokatlan dualizmusnak erős következménye az, hogyha a lélek teljesen passzív, nincs neki hatása az anyagra, annak az állapotaira, mozgásaira, akkor ez a világmagyarázat, ez tökéletesen működne a lélek nélkül. Ugye? Az anyagról adott leírásának önmagában teljesnek kell lennie, és ez nem egy kívülről megfogalmazott követelmény, hanem tényleg ilyen a Szankja rendszer. Azaz a Szankjából néhány tolvonással lehetne egy teljesen tiszta és pedig nagyon kitűnően kidolgozott materializmust gyártani. Ez egyébként az inkontott történetben nem történik meg. Érdekes kérdés, hogy vajon a Szankja filozófia kialakulásában játszott-e valaha egy hasonló folyamat. Tehát annyira szépen és mélyen ki van dolgozva a természetfilozófiája, hogy az ember hajlamos arra gondolni, hogy akik erre ennyi gondot fordítottak, azok valószínűleg nem foglalkozhattak a lélekkel. De erre a világon semmi meggyőző bizonyítéknak nincs. Az mindesetre érdekes, hogy említettem két dolgot is a Buddhával kapcsolatban a mai órán. Az egyik, hogy állítólag Szankja iskolában tanult, a másik pedig az, hogy a buddhizmus szerint nincs lélek. Tehát ha úgy tetszik, ez egy kis kiegészítő érv lehetne arra, hogy lehet, hogy a Szankjának is volt egy olyan fázisa, vagy olyan ága, ami nem dualista volt, hanem monista, és pedig materialista. No, a Szankja természetfilozófiája ennek megfelelően, tehát kell, hogy tartalmazzon egy rendes antropológiát, mert hogy nem tudja a lélekre bízni az ember, mert hogy az passzív, kívülálló szemlélője a világfolyamatnak. És ezért van is a Szankjában, van neki egy rendes anyagi teóriája a tudatról, és pedig számunkra egészen szokatlanul bonyolult. Mifelénk a tudatot egy dolognak szokás látni, és csak egészen modern pszichológiai teóriákban vetődik fel az, hogy érdemes lehet ezt több felé darabolni. A Szankjában a tudatnak nevezhető rendszer elég sok felé darabolódik. Kezdődik a perifériás résszel, amit érzékeknek szokás fordítani, de figyelj, nem az érzék szervekről van szó, hanem az érzékelő képesség, ami tehát egy vaknak is lehet színlátó képessége, no a szeme nincs hozzá. Tehát ez a tudatnak egy képessége, de ez a perifériás képessége. A következő eleme a tudatrendszerének a manas, ez ugye megfelelő a latin mens szónak, én elmének szoktam fordítani jobb hiány, de a fordítás mindegy, a fogalom az érdekes. Ez a perifériák és a központ közötti kapcsolatot biztosító tudatrész, ugyanis ha megfigyeljük, mi a tudatunkkal már normálisan nem egyedi észlelhetekkel találkozunk, hanem valamilyen teljesen koherens képpé rendezett tapasztalásaink vannak, tehát egy pillanatnyi gondolkodás nélkül értik önök azt, hogy ha azt mondom, hogy én fogom ezt a mikrofont, ahol a fogás rész az nyilvánvalóan egy cselekvés, a hozzátartozó primer inger az egy tapintás. Azt, hogy mikrofonról beszélünk, ezt önök elsősorban látás ingerek, másodszorban biztos közvetett hallás ingerek alapján adják össze, de is teljesen világos önöknek, hogy egy dologról beszélek, egy tárgyról a világban. Vegyük észre, hogy ez az érzékelésben nem adott. Tehát az érzékelésben semmi más nem jön be, mint különböző ingerek. Szín, hang, szag, tapintás, ingerek. Azt, hogy ezt egyetlen egy érzékszervem belül is értelmes képpé rendezem. Ez egy hatalmas nagy, egyáltalán nem egyszerű munka. Elég nehéz ahhoz, hogy a mai számítás technika képtelen reprodukálni, pontosabban hihetetlen primitív szinten képes reprodukálni. Tehát kamerákat már nagyon jókat tudunk csinálni, de azt, hogy kamerákkal egy nagyon-nagyon okos számítógép csak úgy lásson, mint akár egy cápa, erre nem vagyunk képesek, pláne nem arra, hogy úgy, mint egy ember. Tehát az, hogy oda nézek és egy pillanat alatt látom, hogy ott kabátok lógnak, közte van pulóver, sáha, stb. Tehát ez a fajta értelmezés alá, nem a megnevezésre gondolok, az plusz egy dolog. Tehát az, hogy tárgyakká tagolom ezt a látványvilágot, nagyon bonyolultul értelmezett tárgyakká. Ez egy nem egyszerű dolog. És ugye amivel mi szembesülünk, az már nem is ez, tehát nem egy-egy érzékszervből bejövő ingerek elrendezésével, világ elrendezésével találkozik a tudatunk, hanem a különböző érzékekből bejövő ingerek egységbe rendezésével. Tehát amikor azt mondom, hogy megfogom az asztalt, akkor az kimondott a filozófiai figyelmet igényel, hogy észleljem, hogy van egy dolog, hogy én látom ezt az asztalt, és egy másik az, hogy a tapintás inger jelentkezik. Normálisan a tudatom egyszerűen egy dolgot tapasztal, az, hogy én megfogom az asztalt, azt, amit egyszerre látok is, meg érzékelem is, vagy ha kopogok rajta, akkor még hallom is. No, tehát ezt az eredetileg sporadikusan széttagolt érzéki ingerületek, észleleteknek a tárgyi világgá rendezését csinálna ez a manasz nevű dolog az egyik irányba. Tehát egy kétirányú interfész, tehát a másik irányba meg azt csinálja, hogy amikor én akarok valamit csinálni, tehát például fel akarom kemelni a bal kezemet, sikerül, de hát önök tudják, mert tanult a biológiát, ez csak úgy sikerülhet, hogy rengeteg kis izmom megmozdult eközben. Sehogy máshogy nem ment volna, ezek megmozdítottak csontokat, stb. De én erről tudatom, a világon semmit nem tudok, én a kezemet akarom felemelni. Megint csak a manasz az, ami lefordítja, tehát ezt a tudati szándékot, ezt lefordítja olyasfajta cselekvési impulzusokká, amivel aztán már a tudattalan test is tud mit kezdeni. Nem tudom, érzékelik-e, hogy egy mennyire fontos, világosan, értelmesen körülhatárolt funkciáról van szó az emberi, hát jobb ilyen nevezük tudatnak, vagy központnak. És ugye figyelemre méltó, hogy ezt az itt filozófiai ilyen alaposság, a mélysége, a precizitással észlelt a problémát ki tudta dolgozni annó 2000 évvel ezelőtt. Ez itt Európában kevésbé sikerült. No, hát vannak az ennél is belsőbb részek. Ebből az egyik az nagyjából magától értetődő lesz nekünk, ez amit ők buddhinak mondanak, magyarul pedig értelemnek mondhatjuk, szokásos európai fordítása, az intellektus. Ugye ez egy újabb értelmezését is jelenti a világ jelenségein, pontosan azt, amikor már nem egyszerűen egy megformált világot látok magam körül, hanem egy fogalmilag értelmezettet. Tehát nem egyszerűen ilyen és olyan alakú dolgokat látok, hanem tudom, hogy ez egy asztal. De ez nincsen benne az érzékek és a manasz működésében. Tehát amikor fogalmakká rendezem. És hát ez a még magasabb szintű gondolkodás, a hipotézis alkotások helye. Ez tehát alapvetően az a része a tudatnak, ami nyelvi eszközökkel operál, és ahol a szándékainkat megfogalmazzuk, akarásokkal lesznek, mozgásokat kezdeményezünk. A harmadik lélekrész talán az a legnehezebben érthető a számunkra. Ennek a szanszkrit neve ahankára, szó szerint én csináló. Ha még emlékeznek, a Szankhya szerint az anyag vagy a természet, az egyetlen egy, és ezzel szemben mi nem így tapasztaljuk. Sok-sok tárgy, beleértve legérdekesebb, ugye élő tárgyak, vagyis élő lények, emberek rendszere. Mitől van az, hogy egy-egy ilyet önálló entitásnak tekintünk? És hát elsősorban azért így fogalmazom, hogy ahankára én csinálok. Önmagamat mitől tekintem egységet, ha egyszer az anyagvilág folytonos? Buta kérdésnek látszik, mert mi annyira megszokt, hogy így kell gondolkodni. Mert nem veszük komolyan például az anyagi világ egységéről, egyébként itt is már évszázadok óta erősen súlykolt tanítás. Tehát az indusok komolyan vették. Ez nem csak elmélet, tehát ez a legegyszerűbb gyakorlat. Figyeljük meg, hogy amikor táplálkozunk, meg ellenkező irányú folyamatokat végzünk, tehát folyamatosan anyagilag is érintkezünk a világgal. Az indusoknak ugyanilyen magától értetődő volt, hogy a ki- és belégzéssel is állandóan ez történik, hogy cserélődik az az anyagrész, ami bennem van. De valamitől az én, az mégis egy folytonos, lehatárolt entitásnak látom. Nos, tehát ez a funkció, ami a világot alapvetően ketté osztja, énre és nem énre, ennek a hordozója lenne az ahankára. Ez idáig még rendben is van, csak hát az ember azt gondolja, hogy jó, de hát ez miért nem a buddhinak, az értelemnek a funkciója? Hát azért nem, mert ez egy alapvetően nem tudatos dolog. Tehát ezt megcsinálják azok a lények is, egészen picik egy gyerekek, meg állatok, amelyek nem tudnak beszélni, nem rendelkeznek magas szintű fogalmi gondolkodással, vagy minden bizonyal nem rendelkeznek ilyennel. És a mi fogalmi gondolkodásunk számára ez nem egy alkotás, amit ki így, ki úgy alkot meg, hanem ugyanolyan magától értetően készen kapjuk, tehát természetesen tekintjük, hogy van az én, meg van a minden más. Nem kitaláljuk, nem máshogy gondolkodunk erről, mindjárt hasonlóan gondolkodunk erről. Tehát ugyanúgy készen kapjuk, mint azt, amiről egyel korábban beszéltem, amit a manasz csinál. Hogy nem érzékletekkel találkozunk, hanem egy megszervezett világgal. Egy tárgyakká értelmezett, látványként tárgyakká értelmezett világgal. De ez még nem magyarázza meg, hogy miért van az, hogy a tárgyak egy részét, mondjuk ezt a tárgyat, amit felemeltem, ezt nem énnek tekintem, akkor is nem énnek tekintem, ha a kezemben van. Egy másik részét, azt, amit most emeltem fel, azt meg énnek tekintem, mert pedig annak tekintem. Tehát valamilyen módon szintén egy külsőleges eleve adott dolog a buddhi az értelem számára. És hát ehhez jön még hozzá pluszként az a bizonyos purusa személy, amit jobb ilyen léleknek szoktak fordítani, és akkor már értik, hogy miért mondom, hogy nem túl meggyőző léleknek fordítani. Hiszen az európai lélekfogalomban mindazok, amiről az előbb beszéltünk, azok benne szoktak lenni. Másképp is, hogy nem ilyen feldolgozottan, részletezettem. A Szankhya rendszer egyébként ahhoz is elég intelligens, hogy amikor beszél erről a három fakultásról, a manaszról, az ahankáráról és a buddhiról, tehát az elméről, az egoitásról, vagy az én azonosításról és az értelemről, akkor nem köti az ebet a karóhoz, hogy ez biztos, hogy három külön dolog, tárgy, szubstancia. Ez neki mindegy, ez három külön funkció, ami lehet, hogy valamilyen értelemben kvázi tárgyként is elkülön, lehet, hogy nem. Van is rá közös neve a Szankhya rendszernek, hát ez egy filozófiai műszunkje, hogy antahkarana, egészen szó szerint belső cselekvő. No, hát ez a rendszer, amit az előbb végigmondtam, tehát az érzékelő képesség, nem az érzékszervek, hanem az érzékelő képesség, mint elvi képességek, a manasz, az ahankára és a buddhi, ez együtt képez valami olyasmit, amit szokás lingának nevezni. A szó sok mindent jelent, de lehet, hogy itt számít az a jelentése, hogy a férfi nemi szervnek is egy megnevezése. Ha még emlékeznek erre a bizonyos szexuálisan dualista, arhaikus világmagyarázat, amiből kiindul. Na, akárhogy is, ez több mindegy. Tehát ez a linga az, ami a lélekvándorlásban részt vesz. Tehát nem a lélek vándorol. Már ha purusát szabad léleknek fordítani. Hanem ez az izé. Tehát egy kvázi anyagi entitás. Mifelénk manapság gyakran használt kifejezés, egy finom anyagi entitás és struktúra az, ami túléli a halált, és újabb testbe költözik be. Amiből következik az is, hogy a világ összes élő lényének elvileg alapstruktúrájában hasonló a belső felépítése, csak különböző szinten megnyilvánuló, kifejlett ez a dolog. Aminek vannak mindenfajta, gondolom eléggé magától értetődő etikai konklúziói, arra néz, hogy mennyire illik az embernek szolidaritást vállalni a nem emberi lényekkel. Ha egyszer fundamentálisan ugyanabba a kategóriába tartanak, akkor nyilván illik. Ez a folyamat, ez a Szánki rendszerben és mint bármelyikint rendszerben, tehát egy a kvázi végtelen folyamat kezdet nélküli, és egy erős törvény hatás alatt van, ez szokás karma törvénynek nevezni. Ez egy morális típusú törvény. Egyszerűen azt jelzi, azt fejezi ki, hogy olyan további sorsa lesz egy-egy lénynek, amilyen fajta cselekvéseket hajtott végre. Ennek nagyon különböző értelmezései vannak, tehát vannak borzasztóra naív, mulatságos, népies elképzelések, és van nagyon szépen kimunkált, absztrakt filozófiai értelmezés ennek a dolognak. A Szánkja tradicionális szövege nem nagyon megy mélyre ebben az elemzésben. Tehát lényegében annyit mond ki, hogy az ember érdemei szerint részesül jó vagy rossz sorsban. Emögé a Szánkja sem, mint a legtöbb indrendszer sem, keres valamifajta igazságosztó Istent vagy bírát, hanem egyfajta automatizmusnak tartja. Ez egy nagyon érdekes gondolat, itt most nem térek ki rá, talán a jövő órán a buddhizmusnál módon lesz erről beszélni egy kicsit. A Szánkja természetfilozófiájának a másik borzasztóra érdekes része, tehát ez a szűkebben vett mondjuk így, hogy hát antropológia, bár nem csak az emberről szól, hanem mindenfajta lényről, az az egész természeti világról szól, a világot, ami tehát egyetlen egy szubstancia, a prakriti, a természet, azt hármas aspektusúnak láttatja a Szánkja. Most aspektusnak fordítottam, ez a szanszkrit guna szó, ami tulajdonképpen erényt, vagy minőséget, vagy tulajdonságot jelent. A Szánkja szerint tehát minden anyagi jelenség bír ezzel a három gunával, amik, hát kis leegyszerűsítés, azt mondhatnám, hogy eléggé elvont tulajdonság kötegek, vagy tulajdonság típusok. A három guna, a három aspektus, amiről szó van. A tamasz szó szerint sötétség. Ez az inerciának a principiuma. Tehát a tehetetlenségnek. Vagyis többek között a súlynak, tömegnek is a principiuma. Emberben a tehetetlenségnek, tehát a csüggettségnek, az ostobaságnak, a változásra képtelenségnek a principiuma. Tehát az anyagnak, a mozdulatlanságnak, és ez együtt természetesen a konzerválásnak, a megőrzésnek a principiuma. Ezzel egy bizonyos értelemben oppozícióban van a második guna, aminek a szakneve rajasz, egészen szó szerint por. De ugyanakkor nem írják a kifejezéseket, megtalálják a neten a szükséges szövegeket és szavakat is. Rajasz por. Ez a mozgásnak, energiának, változásnak a principiuma. Látjuk, hogy ez a kettő, amit eddig említettem, ez is milyen hihetetlenül univerzális. Egyrészt magában foglalja a modern fizika két alapvető fogalmát, a tömeget és az energiát. De nem csak azt, hiszen nem csak fizikai fogalmak, hanem pszichés fogalmak is. Tehát a tamasz, a tudatlanság, félelem, csüggettség, testpedés, ebben az értelemben, tehát a pszichésen változás, a kiértelesítés. A rajasz ezzel szemben az emberi értelmevet energiának, kreativitásnak, hősiességnek, és persze a dühöngésnek is a principiuma. A harmadik el, amit hozzátesznek, ez az, ami már végképp jóvá teszi a rendszert, eddig is szerintem zseniális, de a harmadiktól lesz teljes. Ennek a szanszkrit neve szattva, ami hát azt jelenti, hogy létezőség, vagy hogyha kevésbé azt a szót használ, akkor valóság. De a jelentés az eléggé mindegy, már hogy az etimológiai jelentés. A gondolat az a fény, az értelem, a rendezettség, információ, struktúra, és morális értelem pedig a jóság ezeknek a hordozója szattva. Világos, hogy amitől a modern fizikának ez a két alapelve, az első kettő, tömeg és az energia, olyan hihetetlenül üres világot eredményez. Ez pontosan az, hogy semmit nem tud kezdeni a magasabb szintű elrendezettséggel, amivel például annak, mintha szembesült már akár csak egy hangjában, és hát még az emberi pszichikumban. A Sankhya tehát ezelőtt legalább 2000 évvel már nagyon jól látta ezt a hiányt, és betöltött egy olyan absztrakt fogalommal, aminek nincs is jó magyar fordítása. Tehát a tamaszt azt elég jól lehet fordítani inerciával, a rajaszt elég jól lehet fordítani energiával, de a szattvára nincs egyszerűen egységes fogalom. Tehát ez, hogy információs struktúra, elrendezettség, értelem. Ezt nem nagyon lehet egy szóval kifejezni európai nyelven. Pedig a fogalmak tényleg összetartoznak, ha belegondolnak. Magától értetődő a Sankhya számára, hogy a világon semmi sincs, hogy benne lenne meg, mint a három aspektus. Hát enélkül nem létezhet dolog. Más kérdés, hogy különböző jelentőséggel és súllyal vannak meg. Az is világos, hogy ezek nem önálló szubstanciák. Tehát a struktúra az nem csak úgy magában van, egy struktúra törők itt természetesen anyag nélkül, tömeg nélkül nem létezhet struktúra. Nincs minek struktúrája legyen. És adott esetben még akár véletlenül is rendeződhet a tömeg valamilyen fajta struktúrába. Tehát ezek nem elválaszthatók egymástól, egyik a másikat létrehozza, kölcsön hat vele, valamilyen értelemben persze ellene is hat, hiszen az energia nyilván ellene szegül a tehetetlenségnek, a változatlanságnak. Én elég sokat gondolkoztam ezen az anyag elméleten, és ez már elég régóta van, mondjuk 15 éve több rögtön, és az alatt se sikerült találni, mondjuk ezen az absztrakciós szinten, ennél jobb leírását a világ folyamatnak. Ezt halálosan komolyan mondom, pedig nem vagyok teljesen műveletlen ember a modern tudományos szemléletben. Nyilván a más részletezési szinten sok minden sokkal adekvátabb lehet. De ezen az absztrakciós szinten nekem meggyőző. Nem csak nekem meggyőző, azt hanem az egész intkultúrának az lett, tehát ez a része a Sankhya teóriának, ez totálisan univerzális Indiában az elmúlt 1500 évben. Tehát valamennyi idő alatt beszivárgott mindenbe, amit Indiában csinálott. Tehát a művészetelméletbe, a tudományba, gyógyítástanba, bármibe. Hát ez a három guna elmélete. Figyeljük meg, hogy mennyivel árnyaltabb a dolog, mint amit Európában hasonlókat kitaláltak. Ugye elemekkel próbálkoztak, de azok elszigetelt szubstanciák. Tehát ez a fajta árnyalt viszony, kölcsönhatás és dinamika, ami az infrastruktúrában eleve benne van, ez ezek számára lényegében kizárt, lehetetlen, megközelíthetetlen. És hát az egyes gunáknak a fogalmi tartalma is hihetetlenül érdekes és sokrétű. Hát, de most legyen ennyi a Sankhyának a természet filozófiájáról. Nem igazán tudom, hogy nevezzem ezt az üzét, mert azért nem csak a természetet tartalmaz, ami teljes antropológiai elméletet, de hát nincs rá jobb szakszavú. És akkor nézzük az alapvető metafizikáját. Tehát ahol a kulcs elemek a prakriti és a purusa, tehát a természet és a személy, vagy az anyag és a lélek dualizmusa. Amiben tehát az anyag felelős mindenért, amivel itt találkozunk, az összes forma, mozgás, elrendezettség, mind-mind anyagi. És a purusa ehhez képest egyetlen egy dolgot ad hozzá, És gondolom most egy kicsit nem értik, hogy mi a csodát lehet ez a képhez hozzáadni. Tehát, hogyha mindaz, amit egy hagyományos európai kép a lélekbe rak, az itt szerepel az anyagi világban. Akkor mi a csodát csinál itt a lélek? No, nem mondom, hogy megmagyarázni tudom, de talán illusztrálni a következő rém egyszerű példával. Képzeljék el, hogy egy kicsit még fejlődik a tudomány. És tudunk csinálni egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tökéletes emberszimulátor robotot számítógéppel. Oké, tehát ami úgy csinál, mintha látna. Most én tudom, hogy nem lát, hanem kis videokamerák vannak a szemgolyóinak a mélyén, amit egy bonyolult program elemez, és csak nullák és egyesek rohangálnak az ő fényhagyában. De minden esetre van beépítve egy jó kis beszédszintetizátor, ami ennek eredményeképpen azt mondja, hogy elaludjon már ott az utolsó sorban. Most nem gondol semmit a számítógép, egész egyszerűen egy olyan programon ment, ami bizonyos vizuális ingerekhez, esetleg bizonyos véletlen tényezők függvényében is, bizonyos fajta robotikus mozgásokat kapcsol. Na szóval sikerült egy ilyet csinálni, nagyon-nagyon tökéleteset, ami csak azért, hogy unalmasabb legyen a dolog, teljesen emberformára is csinálunk, tehát felpakoljuk ilyen bőrnek látszó műanyag felszínnel, és azt próbáljuk ugyanúgy rángatni, mint ahogy nálunk ez spontánul szokott zajlani. Szóval csinálunk egy tök jó androidot. Minden szempontból úgy viselkedik, mint egy ember, mert hogy úgy van programozva. Tehát úgy van programozva, hogy arra kérdése, hogy ugye te egy android vagy? Erre azt válasz, hogy te hülye vagy. Ugye? Tehát normális emberi módon reagál. Nem reagál se, hogy valójában egy program intézkedik arra, hogy kibocsátsa ezt a hangsot, ez tök mindegy. Tehát kívülről teljesen ugyanúgy néz ki. Tehát önök soha nem jönnének rá, hogy az illető egy android. Tehát ez a munkahipotézis. No, ha ezek után értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy de ez az android nem tudatos. Ha értik, hogy mire gondolok, akkor értik, hogy nincsen a kurusa. Tehát az elképzelés az az, hogy az ember nem egyszerűen impulzusok feldolgozása és arra adott koherens válaszoknak a rendszere, hanem valami más is. Most ez mindenkinek, akinek az agyát nem mérgezte meg totálisan a modern, a komputacionista elmefilozófia, hihetetlenül magától értetődő, tehát egész egyszerűen introspektíve érezzük, hogy igen, nem az történik, hogy egy látógép beszél és mozog, hanem hogy van egy én, aki gondolkodik, fájnak neki a dolgok, most nem arra gondolok, amikor megcsípik a fenekemet, örül dolgoknak, szeretne dolgokat, ambíciói vannak, meg frusztrációi. Például amikor nem sikerül megérteni a hallgatóság, hogy mi a csuda az a purus, ez egy nehéz dolog ezt megérteni. Akkor frusztrálódik szegény. Szóval igazából egy normális embernek egy teljesen magától értetődő valami. Nem az, hogy mi a lélek, az nem egy magától értetődő, de hogy van bennünk valami olyasmi, amit egyáltalában nem magyaráz az, hogy egyfajta pragmatikus értelemben racionálisan illeszkedünk a környezethez. Vagyis, hogy amikor a gyomorból olyan jelzések jönnek, akkor kimozgunk egy olyan térbe, amit az emberek konyhának neveznek, és ott mindenfajta többé-kevésbé tápláló dolgokat töltünk be az emésztő csatornák felső részén. Tehát, hogy ez tökéletesen működhetne, anélkül, a dolog nélkül, amit tudatnak nevezünk. Érdekes módon ezt egyébként a meglehetősen eltökélt kőkemény bigott materialisták értelmesebbje is így gondolja. Tehát van rá szakszó. Az egyik szakszó az, hogy hát a tudat az egy epifenomén. Ez a működhetne az ember anélkül is, mint egyszerűen egy csúcsbiológiai termék, ami a környezethez való alkalmazkodását ilyen bonyolult a társas intézményekkel is intézett, nem csak az idegrendszerén keresztül küld impulzust az ujja végének, hanem hangjelekkel a nagyobb közösség más tagjainak is küld impulzusokat, és így elrendezettem, még értelmesebben tud reagálni a világban. Szóval, hogy nem kellene hozzá, hogy tudatos legyen, de történetesen még tudatos, és milyen szerencse. Tehát epifenomén szó szerint ráépülő jelenség, nem kellene a dologhoz, de egy jég ott van. Mások ennél kicsit világosabban akarják jelezni, hogy tényleg furcsaságban, azok erre használják az emergencia szót. Az emergencia az a hipotetikus izé lenne, amikor van egy konyhvalékom, akármilyen anyagi bármi, tök mindegy, és akkor előjön valami, amit senki nem várna előre. Sőt, amikor előjött, akkor se értem, hogy hogy. Ugye normálisan a tudomány arról szól, hogy ilyenek történnek, és megértjük, megmagyarázzuk. Összekeverek két dolgot, miért robban fel. Tudomány így hal előre. Az emergencia azt akarná leírni, hogy ha lenne valami olyasmi, aminél egyszerűen csak szétterjük a kezünket, hogy hát nem értem. Tehát elkezdek, mit tudom én, szép piros csillagokat rajzolni a táblára, ezt értem, akkor előbb-utóbb terjesz a tábla piros csillagokat. Tehát ha egyszer csak valamikor ez az egész elkezdeni a 9. szimfóniát játszani, azt nem értem. Tehát ez lenne egy emergens jelenség. Most pontosan ugyanilyen az, amikor egy egyre bonyolultabb biológiaimat nevezett vegyi rendszer, ami egy sajátos kémiai összetételő környezetben elég hatékonyan úgymond fenntartja önmagát, tehát gondoskodik arról, hogy hozzá hasonló struktúrák egy nagyobb számban legyenek. Tehát ez egy elemi sejtnek a működése. Ez egyre bonyolultabb rendszerekbe kerül más ilyen sejtekkel, mindenféle specializált izébe. Azt mondják, közben természetesen a specializációval összehangban valamifajta információcsere is van. Tehát az egyik sejt az észleli, hogy jön a cápa, a másik pedig bekapcsolja a farkúszókat. Tehát ez még teljesen érthető tudat nélkül. Tényleg, tehát én azt gondolom, hogy az egész evolúció rendszer hihetően fel lehet építeni a mikrofizikára, de sehol nem jön be az a kép, hogy ez az izé elkezd tudatos lenni. Tehát az, hogy egyre pontosabb belső modellt készít a világról, az természetes, ez hozzátartozik. Tehát ez egy ugyanolyan dolog, mint hogy egy számítógépben, ami reagál a környezetre, abban persze egy nagyon pontos modellje kell, hogy legyen a világnak. De ebből egyáltalán nem következik, hogy bármilyen értelemben tudatos lenne. Bon, na tehát ezt az izét hívja a szánkja purusának. Én tehát jobb ilyen személynek fordítom, lehetne tudatnak vagy tudatosságnak fordítani. Ez az egyetlen probléma, hogy az európai szóhasználatban a tudatosság nagyon gyakran egy tárgyas szó. Valamiről való tudat, egy bizonyos konkrét dologról szóló tudat. Most ez nem magától értetődő a purusa esetében, hogy ez valaminek a tudata. Egyszerűen a tudatosság, mint önálló és az anyagból teljesen megmagyarázhatatlan és értelmezhetetlen tény. Ez lenne a szánkjában a purusa. No, hát talán érzik, egyrészt, hogy filozófiailag hihetetlen teljesítménnyel van dolgunk. Egy kicsit megkönnyítette az intusoknak azt, hogy ők az introspekcióval sokkal ismerősebbek voltak, mint mi. Tehát Indiában a befelé tekintő megközelítésmód, a meditációs hagyomány hihetetlen erős és nagyon-nagyon ősi. Tehát nyilván nem egyszerűen jól gondolkoztak ezekről a kérdésekről, hanem egyszerűen volt direkt tapasztalatuk. Hát a szánkjával kicsit párhuzamos jóga rendszernek az öndefiníció, ez így hangzik, hogy a jóga a tudat működésének a leküzdése. Ami olyan nagyon varázslatosnak tűnik, de igazából az első néhány lépés nem borzasztóra varázslatos. Tehát nem olyan nehezen elérhető az, hogy az ember megtapasztalja, hogy milyen az, amikor megáll a tudata. Nos, ezek után ez az ember miután visszatér a normál állapotba, akkor azt is tudja, hogy hiába állt meg a tudat működés. Tehát nem voltak gondolatok, nem voltak észleletek. Egyfajta időtlen állapot. De volt valamifajta én vagy tudat. Hát ezért tudott például kijönni a dologból. Tehát számukra ez nem csak egy gondolati eredmény volt, hanem egy közvetlen tapasztalás, hogy a tudat az nem csak az, ami gondol valamire, és így tovább, hanem az, amit próbáltam önöknek elmagyarázni ezzel a tökéletes android példával. Ami mindenfajta gondolattól, konkrét megfogható tudattartalomtól függetlenül is azt az izét alkotja, amiről szerintem a legtöbben igazából azt gondoljuk, még többen meg azt érezzük, hogy valami ez az esszenciám, ez vagyok én, ehhez kötődöm. Tehát akkor is én lennék ez a dolog, hogyha le lehetne cserélni mondjuk az emlékeimet. Ez nagyon furcsa lenne. De nem az emlékeimmel azonosítom magamat, hanem ezzel a szubjektummal, ezzel a szubjektivitással. No, hogy a szánkja kipécézte magának ezt, mint az emberi miben lét végső hordozóját, és természetesen nem anyaginak tekinti. És mert tartalomtól mentesnek, tehát kvázi automatizáltan öröknek, változhatatlannak. Ezzel eléggé meghatározta a világképét, és egyszerre csinált nagyon ügyeset, meg nagyon ügyetlent. Tehát a nagyon ügyes, filozófiailag egy jól talpalt rendszerről van szó, nagyon értelmes, nagyon elhihető, nagyon meggyőző, kapásból biztosítva van benne a lélek örök léte, ez is nagyon megnyugtató. Ugyanakkor az ilyen lélek örök léttel kacérkodó irányzatok legfőbb előnyét, azt nem nyújtja. Tehát egy standard európai lélekfelfogásban, amikor arról van szó, hogy én túlélem a halált, és mindegy, hova kerülök, purgatóriumba, jó esetben, rosszabban ne is beszéljünk. Szóval, de az, hogy ott én leszek, az az én, az egy sokkal személyesebb én, mint amiről Szánkja beszél. Tehát az, amire egy európai ember gondol, amikor az ő halál utáni életéről beszél, az a szántja szerint az anyaghoz tartozik. Tehát ez a bizonyos én, ez az, amit az ahankára csinál, ami azonosítja az embert például az egész testével, stb. Na jó, nem pont ebben a testben, de mégis a saját emlékeimmel fogok túlélni. Tehát amikor a szántja nem ezt ajánlja, ez azt is jelenti, hogy a vigasztaló ereje azért jóval kevesebb, mint például egy standard keresztény tanításé. Más kérdés, hogy viszont kiállja a vizsgálódás próbáját, hiszen hogyha egy standard keresztény elmélettel kapcsolatban nem bosszantsuk pap ismerőseinket, de ha mégis bosszantani támad kedvük, akkor kérdezzék meg tőlük, hogy és az az én, ami majd mondjuk üdvözül, hogyha jó fiú leszek és rendszeresen imádkozom vasárnap, stb. Az melyik én? Az, amelyik a halál pillanatában volt? Tehát konkrétan, ha elkap az Alzheimer-kor, akkor egy totális idióta fog az örök létékség kérdezni mindenható fényében. Ugye ez nyilvánvalóan tartatatlan, vállalhatatlan dolog, de nincs, tehát ebben a rendszeren belül, ahol a lelket gyakorlatilag az egész tudati működéssel azonosítja, nincs rá igazán értelmes megoldás. Tehát abban a pillanatban, hogy elkezdik megoldani, természetesen próbálkoznak vele, abban a pillanatban már ugyanilyen távol kerülnek a mondjuk a naív népszerű szemlélet számára megnyugtató halál utáni életképétől. Úgy tűnik, hogy nincs jó válasz ez a hihető, értelmes és megnyugtató is arra, hogy hogyan éljük túl a halál. Hát az a keserű tény, hogy a halála van mindenképpen vesztő. Szóval nem megy az, amit úgy nagyon szeretnénk, hogy minden tökéletes legyen, ne halljunk meg, de jó is legyen a dolog, hiába volt kellett a mindenfajta bajok, stb. Hát nem jön össze. No, szóval ez a szántjának a fő megváltás tanítása, és akkor még egy pár szót, hogy mégis hogyan lehet elérni ezt a bizonyos nem evilági jólétet. Tehát a kulcs a dolognak az, hogy mit keres a purusa a prakriti környékén. Mit keres ebben a világ folyamatban. Ha egyszer a purusa teljesen cselekvőképtelen, örök, változatlan, mozdulatlan, stb., akkor igazából nem keres semmit, és a helyhatásoknak sincs értelme. Valóban nincs. Nem helyhez köthető. Mondhatom azt, hogy sehol sincs, vagy mondhatom azt, hogy mindenütt jelen van. És a kapcsolata prakritivel, hát itt csak hasonlatokat kapunk. A kedvenc hasonlat az az, hogy olyan, mint egy szemtanú, nem vesz részt az akcióban, csak úgy látja. És ahogyan egy szemtanút is fel tud zaklatni mondjuk egy gyilkosság, hát a purusa is, noha igazából semmi köze az anyagvilág cselekvéseihez, de fel tud zaklatódni tőle, hat rá, és ennek a kulcsmozdulata az, hogy azonosul az anyaggal, pontosabban annak egy kis részével. Most ez valójában egy kettős kapcsolat, tehát a purusa, mint tudat, azonosul az anyagvilág egy részével, egy adott testtel, egy adott pszichofizikai rendszerrel. És a másik fele pedig, hogy a természet, az anyagvilág valamilyen értelemben, ebben a részében, ehhez az adott purusához kötődik. Tehát egy kétoldalú kapcsolat. Ez, hogy hogyan lehetséges az, hogy a természet, az anyag, ami borzasztóra rafinált, meg összetett, meg minden, de mégiscsak tudattalan, valahogy kötődjön a purusához, valahogy annak a kedvére tegyen, annak a céljára tegyen. Itt megint csak különböző hasonlat sorozatokat kapunk. A legjellegzetesebb hasonlat példa. Ez azt mondja, hogy hát olyan ez, ahogyan ha a tehén megkölykezik, akkor egyszer csak elkezd folyni a teje. Tehát a tej, ami teljesen nyilvánvalóan tudattalan principium, valahogy működik egy tudatos ízének a kedvéért, hogy a borjúról van szó. Tehát, hogy ilyenek vannak, egy ismert vonás a természetnek, hogy mintha valakinek a céljára tenne, anélkül, hogy mint nem tudatos principium nem lenne ilyen, mintha, anélkül, hogy ténylegesen célja lenne. Tehát valamilyen módon a természet adaptálódik a purusához. No, ez a leghomályosabb pontja a szánkjának. Nem csak a szánkjának, minden dualizmusnak a kulcskérdése, ez a miért és hogyan áll kapcsolatban a két fundamentálisan különböző principium, hát nagyon nehéz válaszolni, és akkor ez egy understatement volt. Mindenesetre tehát a szánkja kulcsválasza az az, hogy a természet az már csak olyan, hogy alkalmazkodik ehhez a tudatos lényhez, hozzáformálódik. Tehát éppen ezért a természetben spontánul nem jönnek létre purusa nélküli androidok. A purusa pedig belefeledkezik ebbe a dologba, magáinak tudja, magára vonatkoztatja ezt a részt, tehát elfogadja azt, hogy a teste is ősi, gyakran ezen túlmegy, elfogadja, hogy a ruhája is ő vagy az övé, meg a pénze, a vagyona, a tudása, meg a családja, vagy a nemzete. Tehát ez egy lényegében téves azonosítás, és amikor már eléggé sokat vándorolt ez a bizonyos finom test, linga, a lélekvándorlásban, és a purusa már belefárad ebbe, akkor jó szerencséjével találkozik a Szankja filozófiával, megérti, hogy hogy is van ez, és akkor onnantól kezdve már csak ki kell gabajodnia ebből a gubancból, ezt meg lehet tenni. Egész egyszerűen a gyakorlás, egyfajta egyszerű meditációs praxis. Egészen kívülről kezdve próbálom lehasítani magamból a világot. Tehát először megpróbálom megállapítani az ilyen tényleg külső dolgokról, mondjuk egy cipőről, vagy egy 20.000 forintosról. Hogy az nem én vagyok, az nem az én énem. Az ideig magától értetőnök látszik. Még nem is az enyém. Nincs hozzá közöm. Ez úgy szépen, amikor a külső résszel elboldogult az ember, ez érzdemes persze ilyen világjavakról, szerzetesnek áll, akkor mehet az ember bejjebb a testéhez. Ez is elég könnyű, ha a hajammal kezdem, vagy a körmömmel. Aztán mehetek bejjebb a fogak, aztán jöhetnek külső végtagok. Ha ez már megy, és az egész testemet tudom, egyfajta rendelkezésemre álló, de velem nem azonos dolognak észlelni, na akkor jönnek a nehezebb dolgok. Tehát akkor jönnének ezek a nagyon finom anyagi képzetek, az érzékelő erők, a manasz, tehát az elme, az ahamkára, az én csinálom, az egoitás. És legvégül, ha nagyon ügyes vagyok és türelmes, akkor eljutok odáig, hogy igen, a fogalmi apparátusom, az emlékeim, a gondolataim, ha azok állnak legbelül, legközelebb a purusához, de az sem azonosak velem. Nem én vagyok, csak valahogy előttem vannak, rendelkezésemre állok. És aztán ki azt állítja, hogy ha eljutok odáig, hogy ezeket is teljesen külső jelenségnek tudom tekinteni, nem gondolni az nem olyan nagy ügy, hanem ténylegesen annak érzékelni, akkor megszűnik a purusának ez az érdeklődése, kapcsolódása a praktitihez, és megszabadul. Kicsit konkrétabban a standard Szankja hasonlat szerint, ahogyan a megpörgetett fazekas korong is megtartja a forgását, ha már nem pörgetik tovább, ugyanígy ez az emberi test is a halálig még tovább fog működni, akkor is, ha nincs meg mögötte ez a hajtóerő. De a halállal végleg elszakad, és onnantól kezdve a purusa eljut a teljes kaivalja, magány, elszigeteltség, izoláció állapotával. Tehát nincs többet kapcsolata az anyagvilággal. És hát ezt nem írják be a Szankjában, de elég logikusan következni látszik, hogy a többi purusával sincs kapcsolata. Mert hogy nincs kapcsolatunk a többi purusával, vegyük észre közvetlenül. Csak és kizárólag az anyagon keresztül tudunk kapcsolatba lépni. Vagy legalábbis mondjuk így ez a standard vélekedés. Ritkán érezzük azt, hogy közvetlenül behatolunk valaki másnak a lelkében. Nem tudom, hogy érezték-e valaha, ha nem, akkor mi szomor az önök élete. Még érezhetik, de sajnos lehet káprázat is, hogy metafizikai konklúziókat ne vonjanak le ebből. No, tehát minden esetre ez egy nagyon furcsa megváltás állapot lehet, mert kicsit pessimista arról szól, hogy a világ tulajdonképpen fárasztó. Hát ilyen, olyan, mint egy fáradt embernek azt mondani, hogy na most egy jó állomtalan alvás következik. Biztos helyzetekben megnyugtató lehet. No, ennyi fért a mai órában, köszönöm szépen, a jövő órán mint hálva foglalkozunk.
Elhangzott a Szankja filozófiája, Ruzsa Ferenc előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.